vezető docense volt, akivel Josephus Fláviusról és a Rév Komáromban működő Josephus intézetről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, református lelkész, drámaíró, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Élete a zene szeretetéről, a kórusmuzsika népszerűsítéséről szól. Fő célja mindig az volt, hogy a közösségi éneklés által ablakot nyisson a mennyországra. Évtizedeken át formálta a jövő énekzene tanárait és karvezetőit. Általa ezrek szerették meg a reneszánsztól a kortárs zenéig a kórusirodalom remek műveit. Ő maga példaképének Kardos Pál karnagyot tekinti, akitől emberséget, alázatot, precizitást tanult. Ezen értékeket adta át ő is tanítványainak. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Vendégem dr. Ordasi Péter karnagy zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc díjjal, Artisius díjjal és a Kóta életmű díjával is kitüntettek. Talán nem lehet úgy csinálnunk, mint hogyha mi nem ismernénk nagyon-nagyon régóta egymást, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a hallgatók megértik, hogy mi tegeződni fogunk. Nagy nehezen rá tudtalak beszélni arra, hogy megcsináljuk ezt a beszélgetést, mert mindig kibújtál valahogy alóla, mert azt mondtad nekem, hogy te nem érzed úgy, hogy te a Nagyok egyike vagy.
Nem is vagyok. Vagyok egy énektanár, egy kórusvezető, aki nagyon szerencsés volt abban, ahova született, ahogy a neveltetésemről a szüleim gondoskodtak, és amilyen sorsot előírt nekem a Jóisten, és hála Istennek meg tudtam maradni ezen az úton.
Mesélj a szüleidről.
Kezdem a nagyszüleimmel, mert mi egész odáig csupa iparos család voltunk. Apai nagyapám kovácsmester volt Kerekegyházán, anyai nagyapám pedig Csizmadia Dunavecsén. Édesapám pedig szabómester lett. Úgyhogy a zenével alig találkozó család, vagy legfeljebb a népdalok, nóták és vallásos énekek világát ismerték jól. Azzal éltek is. Édesanyám viszont zongorázni is tanult, és amikor őt az édesapja nem hagyta tovább tanulni, akkor gondolom elhatározta, hogy a fiait tanítatja, és így kerültem én is a zongora közelébe, és innentől kezdve meghatározta az életemet.
És a testvéred?
Bátyám is kezdett tanulni, de nem volt otthon zongorán. Béreltek órákat máshol, de hát ez nem volt egy megoldás, úgyhogy ő nem is maradt meg a zongorázásnál.
Hol volt ez az otthon?
Budán, a Tarcsai utcában, a budai tanítóképző közelében. Így aztán én az első 4 osztályt a budai tanítóképzőben végeztem, és én még férfi embertől tanultam a betűvetést. Szilágyi Sándornak hívták. És az ő felesége lett az első zongora tanárom is. A gyakorlás nem volt igazán a kenyerem, de nagyon szerettem a zongora zenét, és elsősorban Bach muzsikáját. 6. koromban kedvenc zeneszerzőként fogalmaztam meg, amikor irodalom órán példaképről kellett fogalmazványt írni. Ezt a fogalmazványomat Horváth Józsefné Márta néni el is kérte és el is tette.
De miért éppen Bach volt a nagy kedvenc?
A teljességét és a tökéletességét éreztem. Később jöttem rá, hogy ez nem csak egy érzés, hanem hát ahogy egyre jobban megismertem, egyre inkább kiderült, hogy mások is úgy gondolják, hogy mindenki között az első Bach.
Mit szóltak ahhoz a szüleid, hogy a Bartók zeneművészeti szakközépiskolába jelentkezel?
Édesanyám nagyon örült, mert úgy érezte, hogy a saját álmai megvalósulásának egy része ez a dolog. Édesapám teljesen elfogadta ezt a dolgot, semmi akadályt nem állított elém, de édesanyám óriási tette volt az, hogy zongorát vettek nekem. És ez 1956-ban volt. Tehát, hogy nekem a tanulmányaimban ne legyen akadály, hogy nincs otthon zongora, ezért vettek, és természetesen nem tellett nekik rá. De nagyapámnak volt életműveként néhány hold földje, és az nem is egy parcellában volt, hanem különböző helyeken, és anyám rávette a apósát, aki csak a földben bízott, hogy egy darabot adjon el, hogy zongorát tudjunk venni. És én emlékszem rá, hogy azért ment bele, mert anyám nagyon szépen énekelt, és minden családi összejövetelen a kedvére tudta a notákat énekelni, és azt mondja, hát tudod, hogy nem tenném meg másnak, de neked igen. És anyámnak ezt megtette. Így aztán lett otthon zongora, kellett nagyon félnünk, mert oda be lehetett lőni abba a lakásba a Sashegyről, tehát nem lett semmi baj. Mind a mai napig megvan ez, most már a mi lakásunkban sem fér el, ezért ez a újszegedi református templomban talált otthonra ez a hangszer.
Hogy a református közösség volt az, amihez kicsi gyerekkorod óta kötődött a család?
Jobban az evangélikus közösséghez, hiszen édesanyám evangélikus volt, és a Tarcsai utcában volt egy templom, de valójában egy villában egy imaterem, és ott tartották az evangélikus istentiszteleteket. Úgyhogy én édesanyámmal az evangélikus templom gyerek istentiszteleteire és hittanyára jártam, de amikor elkövetkezett a konfirmáció ideje, akkor a Böszörményi úti templomba mentem el, és ott konfirmáltam. De utána sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy mi az én hitem, mert hogy nem csak zongorán, hanem sakkoztam, kosárlabdáztam középiskolás koromban. Szóval éltem a fiatalok életét, és nem nagyon foglalkoztam a földön kívüli dolgokkal. Ez akkor került elő élesen, mikor megszületett a lányom Panka, és el kellett döntenem, hogy mire nevelem. Persze kötben is volt vallással kapcsolatom, mert főiskolás korunkban őrsi gyűlés címén jártunk énekelni a felsővárosi templomba Balázs Pisti vezetésével, aki kiváló jó barátom volt egész haláláig. No, minden esetre a lényege a dolognak, hogy nem volt nagyon sima út, azon kívül, hogy belül mindig tudtam, hogy oda tartozom. De sem meg nem vallottam, sem nem foglalkoztam vele, természetesnek vettem, hogy oda tartozom.
Térjünk vissza a zongora tanuláshoz. Volt-e kedvenc zongoradarabod?
Időszakonként több is volt, de mondjuk, amit elég sokáig is így tartottam, az az volt, amivel a Bartók Béla zeneművészeti szakiskolába felvételiztem. Ez Bach F-dur kétszólamú invenciója volt.
Most Siff András zongorázik. Hogy érezted magad abban a közösségben, ahol mindenkinek a muzsika volt a kenyere?
Ez nagyon kétarcú volt, mert egyrészt tanárainktól olyan eligazítást, szemléletet, zenéhez való viszonyt tanultunk, hát csak a legkiválóbbakat mondom, Legány Dezső, aki a konzéban tanított akkor zeneirodalmat, Huzella Elek, szolfést és zeneelméletet tanított, és én pedig másodévtől Szűcs Ilonka néni növendéke lettem, aki Ötvös Péternek az édesanyja. És ilyen módon előttem egy olyan elérhetetlen tehetség és magasság volt, ami aztán hozzájött, hogy ott húztak el mellettünk a nálunk fiatalabbak, Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, mint a rakéta. Úgyhogy ez engem nem annyira lelkesített, mint inkább letört, mert én tudtam, hogy ezzel a tehetséggel én nem rendelkezem. Így aztán a zongorázás ilyen módon nem is volt előttem, mint pálya lehetőség. Szűcs Ilonka néni, aki Miskolcon korábban Kardos Pál tanár úrral együtt tanított, tudta, hogy én belőlem nem lesz zongorista, és azt mondta, hogy Szegeden tanít most Kardos Pál tanár úr, tőle biztos, hogy zenét tanulsz, és úgy megállod a helyed. Én pedig elfogadtam ezt a tanácsot, ugyanilyen felvételiztem a Zeneakadémiára és karvezetés szakra, de hát esélyem sem volt. Viszont Szegeden fölvettek a tanárképző főiskolára, történelmi énekszakra, és az első dolgom az volt, hogy miután vegyes karakkor nem működött a főiskolán, Kardos tanár úr női kari próbáira bejártam kezdettől, szeptembertől. És nagyon röviden kiderült, hogy amit én a kórusról eddig tudni véltem, az semmi. Sőt, kifejezetten nem is szerettem a kórusmuzsikát, mert nem hallottam olyan minőségű kórust, mint amit ott az első próbán rögtön. Tehát addig nem hallottam olyan tiszta hangzást, és azt hittem, hogy ez a kórusmuzsika sajátja. Pedig csak azoknak a kórusoknak volt a sajátja.
Amelyek nem voltak jók.
De amikor meghallottam Kardos tanár kórusát, akkor jöttek meg 1967. szeptember elején a Redzóból, fantasztikus fölkészültséggel, és a beéneklés után, ami már maga lenyűgöző volt, úgy ismétlésképpen egy-két Bartók és Kodály művet elénekeltek, és akkor én belegyökereztem a padba, amiben ültem hátul a kórustagok mögött. Én ilyet még nem hallottam. És ez volt a fő tárgyam, az a kóruspróba. Jártam én a többi órákra is, mindegyikre. Ez viszont meghatározta utána az életemet. Eltelt egy hónap, és rájöttem, hogy ha mi nem énekelhetünk a tanár úr kórusában, akkor megkapjuk ugyan majd a énektanári diplomát, de fele annyit se fogunk tudni muzsikálásról, zenéről, mint amit ezek a lányok, akik végig ebben fürdenek. Megkerestem a tanár urat, és azt mondtam neki, hogy tanár úr, mi most születésünknél fogva ebből ki vagyunk zárva. Mert azt mondja, igaza van Péter, de mit tehetek? 100 lányból és 5 fiúból nem lehet vegyes kart csinálni. De tudja mit? Most került ide a jogi egyetemre egy volt miskolci növendékem, aki szintén megkeresett, hogy szeretne vegyes karban énekelni. Fogjanak össze! És hogyha össze tudnak hozni néhány fiút, akkor a lányok között biztos lesz, akik magukkal is szívesen fognak énekelni. Így történt az, hogy 1967. november 3-án a lányok kóruspróbája végén ott sorakodott 9 fiú, akit Balázs István, Pisti a jogi karról, én a főiskoláról összetoboroztunk, hogy énekeljünk Kardos tanár úr kezére, és akkor vége lett a próbának, még a lányok szedelőzködtek, a Pisti belépett a tanárhoz, és azt mondta, hogy itt van 9 fiú viszkető torokkal, jöhetünk? Tanár úr nagyon meg volt döbben, mert nem hitte, hogy ilyen van. És azt mondta, lányok, itt van 9 derék fiatalember, aki énekelni szeretne kórusban. Van maguk között, akik szívesen énekelnek? Voltak mintegy 20-an, a 80-ból, akik ott maradtak a 2 órás próba után még egy 2 órás próbára. Ez volt az első próbája Bartók Béla vegyeskarnak, ami később lett, de mi 2 évig nem is így hívtuk, hanem csak úgy, hogy a vegyes. Ebből egy komoly kórus lett.
Mi az, amit Kardos Páltól magadévá tettél, amit fontosnak éreztél, hogy te is úgy csináld a szakmában, mint ahogy ő?
Elsősorban azt az emberi minőséget tűztem ki célul, hogy magyarság és európai kultúra egyszerre volt benne minden mondatában. De ő nem csak az órákon volt tanár, nem csak amíg ébren volt, hanem még álmában is. Az élet minden jelenségét a zene és a tanítás szempontjából vizsgálta, és ha valami olyasmit látott, akár a természetben, akár az emberek között, az mindig megjelent a tanításában. Tehát ő egy személyes zeneakadémiánk volt ott Szegeden. A könyvét, a kórusnevelés, kórushangzást akkoriban fogalmazta. És egy-egy kóruspróba után este 9-kor indult haza, de még 6-an, 8-an körülvettük és kísértük egészen Alsóvárostól át a hídon Újszegedig, és ő végig minket tanított olyan módon, ami nem volt kötelesség, ittuk a szavait. Jó részét még nem is tudtuk igazán fölfogni. Zeitblom tanár úr, Thomas Mann doktor Faustuszában fogalmazza meg, hogy egy olyan büszke tanulási módot, ami a tudatlanság hatalmas területein átugorva mégis valami hatalmas lendületet ad, és kielégíti büszkeségét és kíváncsiságát a növendéknek, aztán majd hiányokat kitölt magától. Legszebb emlékeim közé tartoznak ezek a hazafelé tartó séták.
A Zeneakadémiáról ezután sem mondtál le, hogy oda felvételt nyerj?
Valójában nem gondolkodtam ebben, amikor elkezdtem a tanárképző főiskolát, abban gondolkodtam, hogy tanár leszek. Még a történelem tanárság sem volt nagyon idegen tőlem, de aztán, ahogy egyre inkább elfogott a kórus utáni vágy, és a Bartók kórusban egyre magasabb színvonalon tudtunk énekelni, hogy egyre inkább megfogalmazódott bennem. De már 4. éves koromban tanítottam is a Radnóti gimnáziumban, és bizonyára maradtam volna, de Kardos tanár úr azt mondta, hogy mindenképpen felvételizned kell a Zeneakadémiára. Kaptam ajánlólevelet tőle, meg külön órára jártam összhangzattamból Szatmári Gézához, és így felvételim után 3. évre vettek föl. Az egy furcsa helyzet volt, mert semmiféle zenei tárgyból nem kellett pótlólag vizsgát tennem, se népzenéből, semmiből. Filozófia történetből, igen?
Akkor olyan időket éltünk.
Igen. Na, lényeg a dolognak, hogy ez a csapat befogadó volt, és rögtön elhívtak, akik a ifjú zenebarátoknál énekeltek, hogy menjek és ismerjem meg Ugrin tanárurat, és valóban egy egészen kiváló, magasrendű, erkölcsiségű és szellemiségű, és nagyon tehetséges muzsikust ismertem meg Ugrin Gáborban. És hát amíg zeneakadémista voltam, addig jártam is a kórusába énekelni.
A zeneakadémia után merre vitt az utad?
A kecskeméti Kodály iskolába hívtak tanítani, de egy évig várnom kellett erre az állásra. Egy év után kerültem a Kodály iskolába, ahol 6 énektanár volt. Kardos tanár úr mellett Rozgonyi Éva, Sipos Erzsébet, Vasirén, Bánki Vera és jó magam, mindannyian Kardos Pál növendékei voltunk valamikor. Vagy Miskolton, vagy Szegeden. Ebből következik, hogy egy olyan egységes szemléletű tantestület volt az ének tekintetében, amilyenre mindig is vágytunk, és azóta is az életem legszebb éveinek tartom. A kecskeméti iskolában 3 kórusom volt. Egy osztálypár volt az általános iskolából, a gimnáziumi vegyeskar, és a vegyeskar kiváló tehetségű és többet akaró növendékeiből alakult egy kamarakórus.
És ez az az időszak, amikor megismertük egymást, hiszen én a te kórusodba kerültem, amikor kecskeméti Kodályos lettem, és a kamarakórusod etalon együttesnek számított, csodaszép hangversenyeket adtunk. Most én dicsekszem.
Hát van mire, mert ez a kamarakórus a 2,5 éves működése alatt 47 művet énekelt rádióban, koncerten, vagy diáknapokon. És ezek között olyan művek is voltak, mint egy Bach motetta, vagy Kocsár csodafiú szarvas, angol madrigálok, Tomkins, Farnaby, Morley legjobb darabjai. A Nolo Mortem Peccatoris pedig abban az időben nem volt szerencsés, mert az ideológiai nevelést azt nagyon komolyan vették. De én akkor is lefordítottam ezt a kétnyelvű motettát, latin és angol nyelvű, és az a részlet, aminek a szövegét most elmondom, az így hangzik. Atyám, én minden kívánságotat és parancsodat teljesítettem. Nekem csak egy kérésem van. Ne kívánd a bűnösök halálát. És ebből a növendékek értettek.
Hány évig voltál Kecskeméten a Kodály iskolában tanárként?
7 évig voltam. Döntő befolyással volt az életemre, nem csak azért, mert itt voltam pályakezdő tanár, hanem azért, mert itt jöttem össze a feleségemmel, aki kolléganőm volt, Vasirén. A legszebb éveim voltak, de azután, mikor Rozgonyi Éva igazgató lemondott, és engem hívtak a Szegedi Tanárképző Főiskola énekzene tanszékére kórust vezetni és karvezetést tanítani, akkor ezt választottam. Az első évet utazó tanárként végeztem, és akkor még kórust nem is vezethettem, hanem amikor feleségem is kapott állást a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egyes számú gyakorlóiskolájában. 1983 nyarán Szegedre költöztünk, és kórust is kaptam. Ez a 2. számú női kara volt a Tanárképző Főiskolának. Ez a kórus az a maradék kórus volt, akiket nem választott ki a egyes számú kórus vezetője, illetve akik a vegyes karban nem kaptak helyet, azokat bízták rám.
De hát ez most olyan rossz ízű, ez olyan
mint... Hát az is volt. Annak ellenére elvállaltam, mert egykori kodáiskolás növendékeim is voltak ebben a kórusban, és ezzel is tudtam eredményeket elérni. 88-ban ez a kórus Kardicában két kategóriában is első díjat nyert, 89-ben a budapesti kórusversenyen is aranydiplomát szerzett. Ezután kihasználva azt, hogy 1991-ben létrejött a Kardospál Alapítvány, összefogva az alapítvánnyal fölvette a kórus Kardospál nevét.
Miért hagytad el Szegedet, és mentél Békés Csabára, a Bartók Béla zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskolába?
Elsősorban azért, mert bejött az új rendszer, amelyikben az eddigi 75 tagú női kar, amellyel a világon mindent meg lehetett oldani, 33 tagra csökkent. Ebből a 33 tagból is maximum 3 évig jártak ide, mert a mesterszakot nagyon kevesen választották.
Akkor a bolonyai rendszer zavart be.
Pontosan a bolonyai rendszer az, amelyik a folyamatos kórusmunkát szinte lehetetlenné tette. 2009-ben meg is szűnt a Kardospál női kar. Békés Csabán viszont új lehetőséget adott a zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola, amelynek 4,5 évig igazgatója voltam. A második ciklust azonban ott sem vállaltam, hanem csak tanítani jártam oda. Visszajöttem tanítani a főiskolára is. Még egy kicsit megpróbáltuk életben tartani azt a színvonalat, amit korábban el lehetett érni, de ennek már valójában nem volt igazán esélye.
Mi az, ami Békés Csabán boldogság volt?
Békés Csabán is a tanítás volt a legfőbb örömöm. Kórust is vezettem, sőt, darmstadti kórusversenyen első díjat is szereztünk, de mégsem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy egy város zenei életének meghatározó tényezői lehettünk egy ideig. Erre volt példa a 96-os országos fuvolás találkozó, amelyre olyan kiváló vendégeket is meg lehetett hívni, mint Csalog Benedek, aki akkor nyerte meg a orlandói, meg a brüzsi nemzetközi barokk fuvola versenyt, és mi lehettünk az elsők, akik az első CD-jét összehoztuk, és erre még külön csembalót is építettünk. Úgyhogy az a lemez a Békés Csabai iskola segítségével és a művészek önerejéből jött létre tulajdonképpen.
Végül is a munkát a Debreceni Egyetemen fejezted be. Hogy jött Debrecen?
Ez is Békés Csaba következménye. Békés Csabai növendékeink sikeresen vették az akadályokat, elsősorban Debrecenbe, de sokan a Dene Akadémiára is bekerültek. Ennek nyomán keresett meg Sárosiné Szabó Márta, akkori tanszékvezetője a Debreceni Zeneművészeti Karnak, hogy volna-e kedvem Szesztai Zsolt örökét, aki 2 évvel azelőtt halt meg, a kórusát átvenni, és zeneelmélet, szolfézs órákat tartani, meg karvezetés órákat.
Mi most Szegeden beszélgetünk, mert hogy itt élsz a feleségeddel, és akkor neked tulajdonképpen Debrecenbe kellett hetente járnod. Ez kemény?
Hát autóval meg lehetett ezt tenni, és meg kell mondanom, hogy a debreceni éveimet ugyanolyan boldog éveként tartom számon, mint a kecskemétit. Tehát méltó keretét jelentette a pályámnak. Debrecenben csak azt tanítottam, amit szeretek, és csak olyanokat, akik ezért elkötelezettek voltak. Itt sem volt könnyű, ők meglehetősen kiábrándultak és fásultak voltak, akik Szesztaitól közvetlenül átvették a kórust, más nagy ívű munkájuk miatt ezt másodrendűnek tekintették. Én viszont elsőrendűnek. Hogy mi a legfontosabb? Nem az, hogy milyen sikert értünk el, meg milyen eredményeket, az mulandó. De az, hogy 15 év múlva hogy emlékszik rá egy kórustag, na ez fontos. És ez az, ami a legnagyobb örömet jelenti számomra mind a mai napig, ha valaki úgy emlékszik rá, hogy ott valami történt az életében. A Semmit ne bánkodjál kórusművet minden női karnak, amelyik erre képes volt, megtanítottam, és talán a legszebb előadása az volt a Zeneakadémián 2013-ban, amikor a Kodály születésnapon 2 kórusom, a debreceni Bárdos Lajos leánykar és a szegedi Bartók Béla női kar együtt énekelhette el. Kodály Zoltán darabja egy vészterhes időben született remek mű. Az az idő is vészterhes volt, amelyikben keletkezett ez a szöveg, török hódoltság, és az is, amikor Kodály írta, közvetlenül a második világháború kitörése idején. Én mégis a reményt és az előretekintést olvastam ki belőle, mint ahogy ennek is szánta Kodály.
Ne nézzed, Úr Isten!
Szegedi Bartók kórus 5 évig Kardos Pál keze alatt működött. Amikor Kecskemétre költözött, Rozgonyi Éva vette át, és 33 éven át sikerről sikerre vezette a csapatot. Amikor Éva elköszönt a kórustól, akkor már csak női karként működtek. Én álltam az élére mindaddig, amíg engem is az egészségi állapotom arra nem kényszerített, hogy átadjam. De hála Istennek, Valkai Dávidban találtam egy olyan utódot, aki tehetséggel, szorgalommal és alázattal tovább viszi ezt a szellemiséget.
Tudom rólad, hogy rengeteget olvastál és olvasol mind a mai napig, sőt, szép számmal vannak publikációid, könyveid.
Valóban így hozta a sors, zenetudományi témákat is szívesen feldolgozok. Elsősorban Lendvai Ernő tanítása nyomán vizsgáltam Kodály és Kocsár műveit is. De ez a tanításnak csak egy mellékterméke. Valójában a tanítás tartom legfontosabbnak életemben, és a pályatársaimnak, illetve tanárjelölt növendékeimnek egy tanácsot tudnék adni, amit Khalil Gibran a Proféta című művében fogalmazott meg. A tanító, aki követői között a templom árnyékában jár, nem bölcsességéből ad át nekik, hanem hitéből és szeretetéből.
Sok mindenről szót ejtettünk, és tudom, hogy sok-sok minden van még, amiről szívesen mesélnél. Egy valamit ne hagyjunk ki, ez pedig a család. Vasirént említetted már, hogy a feleség, sok-sok éve vagytok már együtt, hány is?
47 éve házasodtunk össze.
És van két gyermeketek?
Mind a kettőjükre büszke vagyok, mert megállják a helyüket ott, ahova vitte őket a sors. András fiam csillagászként keresi a kenyerét, Panka lányom családos, ő neki van 4 gyermeke, és ő a zongora művészi pályáját váltotta családra. Tanít zongorát, illetve korrepetitorként dolgozik a debreceni zenedében, és élvezi ezt a munkát is. Egy évfolyamtársának a diplomakoncertjén adták elő Frank Ádor szonátáját, és ebből szívesen megmutatnék egy részletet. A hegedűs Újlaki Dorottya.
Vendégem volt dr. Ordasi Péter, karnagy, zenepedagógus, a Debreceni Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével, Liszt Ferenc és Artisius díjjal, valamint a Kóta életmű díjával is kitüntettek. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Beslin Anita. Ezt a beszélgetést éjjel 1 órakor a hírek után ismét meghallgathatják. Most a krónika, majd az esti mese következik.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.